Amikor azt mondjuk, hogy szabadság, biztos, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy mit is jelent ez. Mit jelent nekem szabadnak lenni? Mit is várok ettől a jelenségtől, ettől az életmódtól, hogy én szabad vagyok? Mivel kapcsolódik ez össze? De azon túl, hogy jó, ha tisztában vagyok saját magammal, a saját hozzáállásommal, igazából föl kéne tennem azt a kérdést, hogy mi valójában a szabadság? Mit jelent szabadnak lenni? És az egyik általános elképzelés az, hogy akkor vagyok szabad, ha azt csinálok, amit akarok. Akkor vagyok szabad, hogyha annyi pénzem van, hogy a pénzem nem korlátozza egyetlen döntésemet sem. Akkor vagyok szabad, amikor egy politikailag, gazdaságilag és társadalmilag nyitott, szabad országban élek, ahol más emberek nem mondják meg nekem, hogy mit csináljak. Akkor vagyok szabad, ha nincs egy olyan munkahelyem, ahol a főnököm minden nap megmondja, hogy mit tegyek. Szabadság. Van erről egy képünk. De az igazság az, hogy miután ezek akár mind meg is vannak, a lelkünk szabadság utáni mély-mély vágya még lehet, hogy mindig nincs megelégítve. Úgyhogy fel kell tennem ezt a kérdést, hogy mi valójában a szabadság. És az egyetlen személy, aki erre a kérdésre választ tud adni, az Isten maga. Ő az egyetlen, aki teljes mértékig korlátlanul és korlátozás nélkül szabad. Teljesen szabad. Senki nem parancsolhat neki. Semmi és semmi nem korlátozza. Mindent tudó, mindenütt jelen való, teljes bölcsességgel bíró. Persze nagyszerű, de ugyanakkor mindenható. Szuverén Isten, aki azt tesz, amit akar. És ha valamit meg akar tenni, akkor ki az, aki ráteszi a kezét az övére, és azt mondja, hogy nem teheted? Ki az, aki kölcsön ad neki, hogy aztán vissza kellene fizetnie? Nincs semmi, ami Istent korlátozná. Isten szabad. És ezután azt látom, hogy mégis van egy csomó minden, amit Isten nem tesz meg. Mégis van egy csomó minden, amit Isten bűnnek tart. Bűnnek titulál, céltévesztésnek. Azt mondja, hogy habár szabad vagyok, van egy jellemem, amely jellem tökéletes szeretet, amely jellem tökéletesen elkötelezett annak, ami 1 Korintus 13, azt mondja, ez vagyok én, Isten szeretet. És Isten a maga szabadságát korlátozza a szeretetével. És felmerül egy kérdés, hogy a szeretet vajon egy ad-hoc találmánye. Tehát nem lenne az élet szabadabb, ha hagynánk a szeretetet a szözbe. Azt mondanánk, hogy minek ezzel a szeretettel korlátozni magunkat? Ugye a szeretet azt mondja, hogy nem tesz rosszat a fele barátnak. Róma 13 definiálja a törvény teljességét, azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet. Mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. De akkor nem vagyok szabad. De akkor nem vagyok szabad. Akkor nem vehetem el a kocsidat. Mert én úgy elvenném. Akkor nem vehetem el a feleségedet. Akkor nem hazudhatok, akkor nem lophatok, akkor nem ölhetek. Akkor egyszer csak megjelent egy elv, amely, mint olyan idézőjelbe téve, elveszi a szabadságomat. És most ezt nyilván cinikusan kérdezem. Úgyhogy az a definíció, hogy szabadnak lenni, biztos, hogy nem egyenlő azzal, hogy azt csinálok, amit akarok. Mert a szabadossághoz vezetne. Oda vezetne, hogy elpusztítom a magamat, az embereket magam körül, az életet, amin van, az életem értékeit. Ha nem is nyíltan, nem is látványosan pusztítom, de biztos, hogy lopok belőle. Biztos, hogy veszítek belőle. Úgyhogy nem tudom, hogy a mai gondolat választ fog-e adni erre a kérdésre teljesen. De egész biztos, hogy fog tenni egy nagy lépést e felé. Hogy tudjam, hogy mi az, hogy szabadság. Még egy gondolat, és aztán felolvassuk ezeket a verseket. És ez az, hogy a gyanúm arra, hogy a szabadságnak sokkal több köze van a gondolkodásmódomhoz, az elmémnek a viszonyához, a dolgokhoz, így beigazolódni látszik. Ki a szabad? Az, akinek nem kell aggódnia. az, akinek nem kell megtennie semmit, de aki bármit megtehet, akinek minden szabad, csak ne váljék semminek a rabjává. Akinek minden szabad, de tudja, hogy nem minden használ. Az a szabad, aki nem rabja saját magának. Az a szabad, aki nem rabja elképzeléseknek. Legyenek azok jó elképzelések, vagy rosszak. Van egy koncepcióm az életről. Egy elképzelés, egy álom, egy mítosz az életről. Ahogy a konferencián hallottuk, pásztor Powell üzenete volt talán, hogy egy mítosz, hogy boldog leszek akkor, ha, és egy álomképet rajzolok hozzá. Milyennek kell lennie a tökéletes házastársnak, és egy álomképet rajzolok hozzá. Mikor lesz elégedett az életem, és egy álomképet rajzolok hozzá. És ezt a képet forgatom az agyamban. Erről a képről beszélgetünk. Majd ha Hawaii-n fogunk nyaralni, akkor lesz csupa nagybetűs az élet. Majd hogyha 1,5 milliót keresek havonta, legalább, akkor majd élhetek. És ott van egy kép. Ez a kép egy parancsolattá válik a lelkemben, egy törvényé, amely azt mondja, hogy elégedett lehetsz, ha, és ott a törvény, amelynek meg kell felelni. És szabad vagyok? Azt mondhatnám, hogy igen, mert ezt a törvényt én gyártottam. De mi van akkor, hogyha az élet valósága úgy vezet, hogy nem élheted azt a képet, amit törvényként magad elé helyeztél? Mi van, ha nem fogsz 1,5 milliót keresni soha az életben? Nem tudom, nem sok vagy kevés, ez lényegtelen, de van egy képed róla, hogy mikor lehetsz elégedett. Mi van, hogyha az a kép nem valósul meg? Hol a szabadságod? Szabad vagy akkor, ha nem kötődsz semmihez, de bármit megfoghatsz. Hogyha bármi, ami a kezedben van, elengedheted. Ha nincs semmi, amit 5 percen belül ne tudnál elengedni úgy, hogy a lelked ne vallana kárt. És valami úgy azt mondja belül, hogy de hát ez felelőtlenség. Valami azt mondja, hogy de hát ez felszínesség. De hát valami azt mondja, hogy hát így nem lehet viszonyulni. Nem. Ez nem azt jelenti, hogy nincs komoly elkötelezettséged emberek, dolgok, felelősségek felé. Mindössze azt jelenti, hogy az életed legmélyebb szintjén, a szíved nélkülözhetetlen szükségeinek a szintjén, azon a szinten, azon a szükség szinten, amit Isten belénk helyezett, nem vagyok hajlandó bálványokhoz fordulni. Nem vagyok hajlandó másból táplálkozni, mint Istenből. Isten a forrásod. Isten az, akit nem veszíthetsz el, aki nem kérdőjelezhető meg. Isten az, aki egy állandó életforrás lehet. És minden egyebet pedig ezen az alapon állva el tudok engedni. Minden egyéb egy olyan helyre kerül, ahol már nem uralkodik rajtam, hanem én uralkodom rajta. Minden egyéb egy olyan helyre kerül, ahol minden szabad, de tudom, hogy nem minden használ. Ahol minden szabad, de nem válok a rabjává. Mert nem ő ad nekem, hanem én sáfárkodom vele, én használom, vagy én döntök úgy, hogy most élek vele, vagy sem. És azt gondolom, hogy ezek a versek kötelek fognak minket ehhez vinni. Úgyhogy kezdjük Róma 6-nál. És egy nagyon egyszerű igazságot szeretnék felemelni. Egy olyan igazságot, amit hogyha néhány éve keresztény vagy, akkor már rengetegszer hallottál. Egy olyan igazságot, ami jöreget, a rossz hír az, hogy székek már nincsenek, lent láttam még egyet, és hát igen, és hogy a padlószőnyegen is ülünk néhányan. És figyeljetek, nem merem mondani, hogy mi ez az igazság. amiről most szó lesz. Tudjátok miért? Mert lehet, hogy azonnal legyinteni fogtok, és azt mondjátok, hogy hát erről fogsz beszélni. Hát ezt már hallottuk. Hát mondj valami izgalmasabbat. Azért vagyunk itt az üzletemben találkozom, mert itt mindig van valami izgalmas, valami új. Hát erről fogsz beszélni. És most két hétig pihentünk, nyaralni voltunk, és ez igazából egy nagyon szellemi idő volt, tehát nagyon sok időt töltöttünk Istennel. Minden reggel, minden este, és napközben is volt egy nagyszerű közösségünk. És én éhes voltam Istenre, és kérdeztem őt, hogy hogyan tanulhatnálak meg félni. Istenem, taníts, vigyél tovább. Hogyan élhetném a te igazságodat mélyen? Vigyél tovább, Uram. Annyi kérdés van az életben, komoly kérdések. Oké, üzlet, család, kapcsolatok, pénzügyek. Annyi, az élet nagyszerű és komoly. Uram, adj válaszokat, komoly válaszokat. Figyelj, ha most hallgatnék rád, tegyük föl, oké? Hogy meghallgatnám, amit mondasz. Tegyük föl, hogy nem vágnék a szavadba. Tegyük föl, hogy arról beszélhetnénk végre egyszer, amiről te szeretnél. Akkor miről akarnál beszélni? És figyeljetek, Isten két hétig nem volt hajlandó másról beszélni, mint erről. Minden egyes alkalommal ugyanoda mentünk vissza, és én ezt mondtam, hát erről akarsz beszélni, mondj valami újat. És ezt mondta Isten, figyelj fiam, figyelj ide. Nem találhatsz életet addig, amíg ezt mélyen meg nem érted. Figyelj ide, fiam, ezt nem kerülheted ki. Érted? Nincs más út. Lehet, hogy hallottad már, de sose hallottad még. Lehet, hogy azt hiszed, hogy ezen túl vagy, még a közelébe sem mentél. Figyelj, az egész világtörténelemnek, az egész örökkévalóságnak van egy kulcspontja, amit nem intézhetsz el egy legyintéssel. Van egy kulcspontja az egész történelemnek, ami, ha nem válik az életed szerves részévé, rosszul mondom, ha nem válik az életed mélyen megélt alapjává, elkerülhetetlen fundamentumává, akkor semmi sem működik. Akkor semmi sem működik, és nem is működhet. Úgyhogy ne került ki ezt az igazságot. Ne került ki. Hadd beszéljek róla. Hadd beszéljek ma. Hadd beszéljek holnap. Hadd beszéljek holnap után. Hadd beszéljek jövő héten. Hadd kezdjem ezzel két hónap múlva. Hadd kezdjem ezzel fél év múlva, mert nincs más út. Egyszerűen nincsen. De ha ez megvan, akkor minden a helyére került. Kezdjük ezzel a verssel. Titus 1-ben. 15. vers. Minden tiszta a tisztának. Hogy szeretem hallani. Minden tiszta a tisztának. Minden tiszta a tisztának. Titus 1:15. És ezt mondja Isten, ha ezt az igazságot érted, akkor tiszta vagy, és minden tiszta neked. És most ezt ne értsd félre, nincs itt szó kárhoztatásról, nincs itt szó törvényről, tedd ezt, tedd azt, légy jó, vagy ilyesmi, hanem tiszta, mint hogy elegyítetlen, tiszta, mint hogy az életem alapja egyetlen egy igazság, Isten igazsága. És ezért tiszta vagyok. Nincs saját igazságom, nincs 28 hang, amely közül választok, hanem a tisztának, aki egy szemű, egy dologra néz, tiszta, mint hogy liszt és mák együtt. Az tiszta? Nem, az kettő, liszt és mák. Tudjátok, mi a tiszta? A liszt önmagában, vagy a mák önmagában, tiszta, egy. A tisztának minden tiszta. Akinek Isten az igazsága, és nincs más, annak minden tiszta. Akinek ez az igazság megvan, az mindent úgy lát, ahogy tényleg van. Ezt mondja, a tisztának minden tiszta. A te szemed teszi azzá. A te értékelésed lesz tökéletes. A te viszonyulásod a dolgokhoz lesz helyes. A tisztának minden tiszta, de mondhatnám azt is, hogy a tiszta szabad. A tiszta szabad az aggodalomtól, a tiszta szabad a félelemtől, a tiszta szabad a tévedéstől. Miért? Mert mindent Isten szemén keresztül néz. És a folytatás viszont kevésbé bátorító. De a fertőzöttnek, meg a hitetleneknek semmi sem tiszta. Sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelki ismeretük. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. És ez a része ennek a versnek, ahol ha nem vagyok óvatos, akkor könnyen megsértődöm, könnyen kárhoztatni kezdem magam. Ez nem vonatkozik rám, ez nem vonatkozhat rám, vagy ha mégis, akkor megsértődtem, és kárhoztatom magam, és innentől utálom az egészet. Pedig Isten valamire rá akar mutatni, és valószínűleg ez tényleg nem vonatkozik ránk. Rátok biztos nem. De azt akarja mondani, hogy létezik egy olyan elmebeli és lelkiismereti hozzáállás az élethez, amelyet Isten fertőzöttnek mond. És amitől, amely elmebeli hozzáállástól és lelkiismereti beállítottságtól semmi sem tiszta. Ezt mondja, hogy de a fertőzöttnek, meg a hitetleneknek semmi sem tiszta. Sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. És itt jön az elképesztő, hogy azt vallják, hogy ismerik az Istent, de a cselekedeteikkel tagadják. Most a cselekedetek olyan nagy duranás, hát nem hitből élünk. De igen, de a hitemet a cselekedeteim mutatják meg. Jakab szerint a hitemnek vannak cselekedetei. És Isten rámutat a cselekedetre, és azt mondja, hogy figyelj, emögött milyen hit volt. Visszálkodsz a testvéreddel, irigykedtek, martok, hazudtok. Oké, én értem, hogy hisztek, de ezek mögött, a cselekedetek mögött milyen meggyőződés van? Milyen gondolatok, milyen szívbeli hozzáállás hozta ki azt, hogy megtámadtad a testvéredet? Milyen szívbeli hozzáállás hozta ki azt, hogy gyűlölöd a másikat? Milyen szívbeli hozzáállás hozta ki azt, hogy nem tudsz megbocsájtani? A cselekedeteidre mutatok azért, hogy beszélhessek a hitedről, hogy beszélhessek az elméd hozzáállásáról és a lelkiismeretedről. És azt mondja, hogy engedetlenek vagyunk. Engedetlenek minek? A 10 parancsolatnak? De hát én nem loptam, de hát én nem törtem házasságot. Nem. Ennél egy sokkal mélyebb igazságnak kellene engedelmeskedni. Ennél sokkal mélyebbre akarok menni. A 10 parancsolat a cselekedeteidet vizsgálja, hogy rámutathassam, hogy loptál, de utána nem a lopásról akarok beszélni, hanem arról a szívbeli hozzáállásról, az elmédről és a lelkedről, ahol az a gondolat, az a viszonyulás, a valósághoz való, az a hozzáállás van, aminek a végeredménye a lopás lett. Tudod mit? Hogyha a gyökerét a dolognak a helyére tettük, akkor a lopásról nem kell többet beszélni. Ha egy szerető emberré váltál, szívedből jövően nem fogsz rosszat tenni a fele barátnak. Nem kell, hogy mondjam, hogy ne lopj, eszedbe se jut. Hogy tenném? Nem kell, hogy mondjam, hogy ne imádj más isteneket. Eszedbe se jut. Mint ahogy nem jut eszembe, hogy áthalj csak a szembe jövő sávba csúcsforgalomban. Eszembe jut, úgy értem, az elvi lehetőség megvan. De hogy tenném meg? Hogy tenném meg? Ha bármit mondhatnál nekem, Uram, oké, ha bármiről beszélhetnél, és én meghallgatnám, miről beszélnél nekem? Mit mondanál, hogyha leülnénk, és igazán hallgatnánk rád? Ha ez lenne az utolsó dolog, amit elmondhatsz nekünk, mi lenne az? Ha egyetlen egy dolgot taníthatnál egész életünkben, te, aki szeretsz minket önmagadként, mit tanítanál? És hiszem, hogy ezt tanítanál. Róma 6:4. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Hatodik vers. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Hetedik, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Tizedik, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. Tizenkettedik, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. 19. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. És itt jön egy nagyon érdekes 20. vers, tehát amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. És hát Sanyi, ebből egy szót se értek. Hogy értem, ez most hogy jött ide? És két dolgot hagyd tegyek helyére. Az első, hogy itt a bűn szó esetében ne a dohányzásra gondoljatok, meg a tehát a bűnökre, hanem a céltévesztésre, mint olyan, a bűnre, mind arra, ami elszakad a valóságtól. Oké, bűn, hogy nem én vagyok Bonaparte Napóleon, de mégis annak hiszem magam. Bűn az, hogy aggodalommal élem az életemet, miközben nincs miért aggódnom. Bűn az, hogy Isten szabaddá tett, de én mégis rabként élek. Bűn az, hogy hazudok, mert azt képzelem, hogy nem vagyok szabad igazságot mondani. Bűn az, hogy kergetem az élvezeteket, mert tagadom annak a valóságát, hogy Isten szeretete mindent megadott a lelkemnek, és igazából nem kellene kergetnem semmit. Bűn egyszerűen az, hogy eltolom az életemet. Részletekben vagy egyben. És most ne egy erkölcsi menekülésbe kezdjünk, hogy most miről beszélsz, Isten, szabad vagyok a bűntől, jó, akkor abba hagyom, nem dohányzom többet. Isten azt mondja, hogy nem erről beszélek. Nem erről beszélek, az életedről beszélek. Arról, hogy hogyan kell úgy élni, hogy az tényleg élet legyen. Arról, hogy szabad lehess. Arról beszélek, hogy megtaláld azt a teljességet, amire teremtettelek. Hogy találok életet? Hogyan tudom elkerülni a céltévesztést az életemben? Hogyan tudom elkerülni, hogy eltoljam mindazt, amit Isten adott? Hogyan lehetek szabad a bűntől? Legyen az egy elmebeli hozzáállás, amivel tönkreteszem a kapcsolataimat, legyen az egy elmebeli hozzáállás, amivel a legnagyszerűbb helyzetben is képes vagyok depressziósá válni, hogyan tudom elveszíteni a bűnt végre? És hogyan élhetek? Hogyan működik ez az egész világ? Mi az alapja ennek az egésznek? Uram, ha egy dologról beszélhetnél, miről beszélnél? És itt van erről. 7. vers. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. 6. vers előtte. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Pontosan tudjuk, hogy a világtörténelem központi eseménye Krisztus kereszt halála, a Golgotai kereszt. Minden, ami van, ott történt meg. Istennek ez a terve, hogy Jézus Krisztusban egyesít mindent, ami a mennyben és ami a földön van. Az egész emberi történelem ezen a helyen került a helyére. A bűn, az a bukás, amely az egész emberiséget pokolra ítélné, ott lett kiigazítva, a Golgotai kereszten. Ez az a jelenség, amit muszáj értenem. Isten, aki tökéletes, magára vállalja az egész emberiség bűnét, és elszenvedi azt a jogos ítéletet, amelyet nekünk kellett volna elszenvednünk. Meghal, eltemetik, és ebben a halálban és eltemettetésben ő elvitte a bűnt a jelenlétünkből. Levette rólunk, és elvitte Isten jelenlétéből. A bűn, mint olyan, el lett távolítva. És aztán feltámadt. És ez a vers arról beszél, hogy a keresztség által mi is eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is egy új életben járjunk. Itt történt valami, ami megelégítette Istent. Itt történt valami, ami jogilag rendbe tette a bűnkérdést, de történt itt még valami. Az életünk alapelve változott meg. Az élet alap hozzáállása változott meg. És ez az, amit sokszor nem értek. Nem értem, hogy egész másképp nézhetek, és kell néznem ezután az életre. Hogy minden dologhoz való viszonyulásom ebben a versben végleg és örökre megváltozott. És ez így hangzik, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. És most ezt hagyd meg ezt a mennek. Figyelj. És ez egy olyan bonyolult, ez egy nagyon egyszerű igazság. És van sok részlete, amivel bonyolíthatjuk, de alapvetően nagyon egyszerű. Az életnek az a problémája, hogy kötődöm. Aki ezt már hallottátok tőlem. Hogy kötődöm. Szomjazó lények vagyunk, akiknek szükségeik vannak. Nélkülözhetetlen szükségeink. Egyszerűen muszáj, hogy szeressenek. Muszáj, hogy fontos legyen. Muszáj, hogy ne csak én fontos legyek, hanem része legyek valaminek, ami nagyon fontos. És nem csak, hogy nagyon, hanem végtelenül fontos. Valaminek, aminek örökkévaló jelentősége van. Örökké, nem újjon el 20 év múlva, nem újjon el 50 év múlva. Az örökkévalóságban is emlegessék a nevemet. Sanyi, de hát milyen nagyra vágyó gondolat ez. De ott van egy szükség, ami ezt akarná. A lelked legmélyén ott van egy szeretet utáni vágy, amely egy feltétel nélküli szeretetet vágyja. Ott van egy erkölcsi érzet, amely azt mondja, hogy szeretnék elfogadható lenni. Szeretném, hogy ha mélyen átlátnál rajtam, akkor azt mondhatnád, hogy megfelel. Helyes. Hogy tudd, hogy helyesen, hogy mi a helyes, és hogy helyesen is élsz. Félsz a veszítéstől. Tudtad ezt? Hogy állandóságra vágysz. És közben ebben a világban mindig veszítünk, vagy veszíthetünk. A veszítés fenyegetése ott van. Igaz? És ez az aggodalom. Az aggodalom az ebből jön. Egy olyan világban élünk, ahol mindig mindent veszítünk. Veszítjük az időt, veszítjük a pénzünket, veszítjük az egészségünket, veszítjük a szépségünket, veszítünk mindent. Folyamatosan. Nem lehet megállítani. Egy rémkép. És én nagy nehezen összeraktam magamnak egy üzletet, egy életet, és itt van ez a borzasztó átok, ami rajta van a világunkon, hogy minden a hiába valóságnak van alávetve, Róma 8-ban, és veszítek belőle, tudom, garantált, értem, megtehetem, hogy egy darabig áltatom magam, hogy az nem, az megmarad, de a szívem legmélyén tudom, hogy veszítek. És a vége a halál, a végső veszítés. Hogy lehet így élni? Önállításban legfeljebb. Nyugodt vagyok. Engem úgy se ér utol. Hát, nem tudom. Úgyhogy szükségeim vannak. És a kérdés az ez, hogy mivel elégítem meg a szükségeimet? Mivel? Kell valami, ami ezeket megelégíti. Kell valami, amire ráállhatok, és senki nem fogja kirúgni alólam. De nincs ilyen. Csak olyan dolgok vannak, amiket el tudsz veszíteni. Szeretetet kapok a kapcsolataimban. Fontosságom van a munkámban. Tudod, milyen fontos munkát végzek? Nagyon fontos munkát végzek. És mikor fognak kirúgni? Azt nem tudom. És a vállalkozásod mindig sikeres lesz? Hát hogyne? Persze. És a családod mindig szeretni fog? Mindig szeretni fog. És valahogy úgy érzem, hogy ez a sámli, amin állok, kicsit billeg. Ugye? Kicsit billeg. Olyan ez, mintha hozzák... Oké, olyan ez, mintha ilyen fogantyúk lennének a fejemben. Mint tudjátok, mint a hűtőszekrény. De meg fogantyú van a szívemben itt, meg ott hátul. És ezek a fogantyúk követelik, hogy ez a szeretet fogantyúja. És van itt egy lánc, és fogom, és azt rátekerem az egyik kapcsolatomra. Te fogsz engem szeretni, jó? És akkor tetted a lánc, ott van, nagyszerű. Akkor fontosságra váljon, fogom, beakasztom ide, és rátekerem az üzletemre, nagyon jó, te miattad leszek fontos. Veszem a következőt, és hozzám kötöm magam dolgokhoz az életben, amitől remélem, hogy megelégítenek. Egy fogantyú meg szabadon marad, az azért marad szabadon, hogy amikor jön az ördög, és bolondá akar tenni, akkor legyen mit megfogni. Úgy értem, szeretnél gazdag lenni, gyere csak Sanyi, és már fogja is a gazdagság fogantyúmat, és visz. És tudom, legyek utána, meg úgy rángat, ahogy akar. Mert hozzá kötöttem magam dolgokhoz, amik fölött figyelj, nincs hatalma. Ez az első pont. Második pont, hozzá kötöttem magam dolgokhoz, figyelj nagyon, amik nem szeretnek téged. Amik nem képesek feltétel nélkül szeretni téged. A gazdagság iránti vágyad úgy öl meg, ahogy csak jól esik neki. Szemtelenül. Hogy értem gazdag akarsz lenni? Na gyere, megmondom, mit kell csinálni. Csak fuss egész életedben. Ó, nem sikerült, jaj, de sajnálom. Rámegy 20 éved, depressziós voltál végig, jaj, de sajnálom. Na nem baj, hol a következő? Hozzákötöd magad dolgokhoz, amik nem törődnek veled. És most figyelj, ezt a szót, hogy hozzákötni, kapcsold össze a láncokat, kapcsold össze ezzel a szóval, hogy élek. Én élek. Az én életem ezek a láncok. Ezek a láncok. Hogy hozzá kötöttem magam. Hogy a forrásom ezek a dolgok. És szabad vagyok. Ezt mondom. Szabad vagyok. Egy életstílus. Én így élek. Nekem van stílusom. Nekem van minőségem. Hopp, egy lánc. És szabad vagyok, azt mondom. Te is szeretnél így élni, de te nem tudsz. Vagy én szeretnék így élni, és nem tudok. És ez egy lánc. És Isten ezt mondja. 10. vers. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Hadd fogalmazzak így. Mert aki meghalt, az meghalt a tévedésnek egyszer s mindenkorra. Mert aki meghalt, az meghalt a hamis forrásoknak, a hamis kötődéseknek, a bálványainak, az Istent helyettesítő kapcsolatainak egyszer s mindenkorra. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Isten a következőt mondja, figyelj, én értem, hogy miért kötötted magad ezekhez. Azért, mert nem volt más reményed. Azért, mert nem volt más lehetőséged. A szükség ott volt, és te körülnéztél, és azt mondtad, hogy szeretetet nem lehet kapni máshonnan, csak emberi kapcsolatokból. Körülnéztél, és azt mondtad, hogy fontosságot nem lehet máshonnan kapni, csak egy üzleti sikerből. Ezt tanította a világ. Nem volt más megoldás, úgyhogy ezt választottad. És figyelj, hozzá kötötted magad, de most hallgass ide. Van egy új igazság. Van a valóságnak egy része, amit eddig nem láttál. Én, Isten. És figyelj, ez így néz ki. Közd ezeket a szükségeidet, mint hozzám. Ezek mind nálam vannak. Minden, ami alapvetően fontos nálam van. Minden, ami neked igazából kell nálam van. És figyelj, én szeretlek. Én nem vagyok közömbös, mint az üzleted. Én nem vagyok korlátozott, mint egy ember. Én tudlak, akarlak és foglak szeretni. De te közd magad hozzám, és figyelj, itt jön a valóság. Ezt nem te teszed meg, ez már megtörtént. Isten azt mondja, hogy én ezt, amikor te eltemettettél velem a halálba, és aztán feltámadtál, megtettem. Te valójában el vagy szakítva az élet minden kategóriájától. Ezt el tudod képzelni? Hogy neked nincs semmilyen egyenes felelősséged, semmilyen egyenes kiszolgáltatottságod semmihez. Ezt érted? Vedd elő a legnagyobb felelősségedet, ami most leginkább nyomaszt. Legyen az mondjuk egy anyagi teher, legyen az egy családtag, legyen az egy szülői felelősség, legyen az egy betegségtől való félelem, bármi, ami a legnagyobb iga az életedben. Tudsz erre gondolni? Gyerünk, vedd elő. Isten ezt mondja, szabad vagy tőle. Ezt érted? Én a mindenható fogtam, és ezt levágtam róla. Azt a fogantyút, ami ott volt a fejeden, oda mentem. Nyoma sincs. Érted? Leszedtem. Én elvágtam, nem csak, hogy elvágtam a láncot, leszedtem a fogantyút. Elintéztem, szabad vagy. Tehát ez a száma a felelősségem. Ha nem fizetem ki, akkor egy gerinctelen ember vagyok. Oké. Állj meg! Most maradjunk annyiban, hogy az a számla nem uralkodik rajtad. Oké? Maradjunk annyiban, hogy aki meghalt, az meghalt a bűnnek, az élethez való hamis hozzáállásnak, a céltévesztésnek, egyszer s mindenkorra. És figyelj, aki pedig él, az az Istennek él. Úgyhogy figyelj! Egyetlen egy kapcsolatod van. Minden láncot fölfelé néz. Rám. És utána rajtam keresztül van kapcsolatod a dolgokkal. Úgyhogy figyelj! Ha én azt mondom neked, én a mindenható Isten, aki a felelősséget vállaltam az egész teremtésért, aki az egyetlen vagyok, aki meg tudom mondani, hogy mit kell tenni és mit nem, akinek hatalmam van arra, hogy a vizet kővé változtassam, és járjak rajta, akinek hatalmam van arra, hogy az egész mindenséget egy napon így leöltsem, és azt mondom, hogy újat csinálok. Ha én azt mondom neked, hogy azt a számlát te soha nem fizetheted ki, aki én megtiltom neked, az a számla kifizetetlen marad. Akkor mit csinálsz? Mert erről van szó. Te nem tudod, mi az a számla. Te nem mondhatod meg, hogy mi a között hozzá. Te neked ahhoz a számlához nincs egy egyenes kapcsolatod, csak Istenen keresztül. Meghaltál, el vagy választva, végleg és örökre az élet minden kategóriájától, de élsz az Istennek, és Istenen keresztül újra van egy kapcsolatod vele, de akkor az már másképp néz ki. Akkor az már nem a te egyedüli harcod, a nagy közömbös élettel, mintha Don Quixote nekivágna a szélmalomnak, hanem egy mindenható, szerető Isten gondoskodásán, időzítésén, bölcsességén, erején, szelítségén, szeretetén, irgalmán, kegyelmén keresztül látod az életet. De ez az ember megsértett engem. Ácsi, mi közöd ahhoz az emberhez? Te halott vagy. Te halott vagy. A halott kutya, amikor ott fekszik a földön, az nem sértődik meg, ha azt mondják neki, hogy büdös kutya. Ugyanígy te sem. Érted? Neked nincs egyenes viszonyod. Amikor az ember azt mondja neked, hogy büdös kutya, akkor te nem őre nézel, hanem rám. És nem őt kérdezed, hanem engem. És én azt mondom, hogy bocsáss meg, ahogyan én is megbocsátottam neked. Meghaltál a világnak. Meghaltál minden számára. Szabad vagy, ezt érted? Az egyetlen hang, amire ezután figyelned kell, az Isten hangja. És honnan veszed ezt? Jánosból. János 5-ből. A 30. vers mondja, figyeljetek! Itt a módszer arra, hogy hogyan tudsz ezután viszonyulni az élet dolgaihoz, az üzleted válsághelyzeteihez, a mindennap futásra kényszerítő körülményekhez. Hogy tudsz visszanyúlni ahhoz az üzéshez? És szerettétek, hogy van egy üzés a magyarországi légkörben, hogy fölkelsz reggel, és mintha egy náci katonatiszt ott állna az ágyad mellett, és azt mondja, hogy fölkelsz, futás, futás! És erre ébrednek. Hol a Úristen? És hogyha én ezt a hangot életben hagyom, ha én engedelmeskedek neki, mert hogy mondta, mielőtt megnézzük, hogy mondta? 12. vers, ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. 16. vers, vagy 15. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralmát élünk. Szó sincs, hogy figyeljetek, nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Ha én átadom magam ennek, ha megadom magam, értitek? Ha megadom magam, ha azt mondom, hogy hát, én egy ilyen, én nem tehetek itt semmit. Az élet ilyen. Itt vannak ezek a láncok, a hangok üvöltenek, a főnököm, a körülmények, futok, űzök. Átadom magam. Engedem. És mi történik? Engedelmességre kötelezett szolgálvá válok. Miért? Mert amit hallok, úgy ítélek. Mert amit hallok, aminek átadom magam, úgy kezdek el élni. Ezt mondja ez a vers. 30. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. Ezt mondja Jézus. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Azt mondja, hogy valójában én emberi lényként nem teszek semmit önmagamtól, hanem azt teszem, amit hallok. De ha én átadtam magam a bűn hangjának, a tévedés hangjának, a világ kibolyult, beteges elképzeléseinek, parancsolatainak, életelveinek, akkor mit fogok tenni? Akkor kinek leszek az engedelmességre kötelezett rabszolgája? A tévedésé, az elmebajé, azért az őrületé, ami zajlik. Reggel az ágyam mellett. Úgyhogy neked. Azt mondja, hogy én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogy tőle hallom, úgy ítélek. Egyetlen hangot sem kell figyelned ezután. Egyetlen lánc sem húzhat meg, egyetlen fogantyúra sem kell megengedned, hogy bárki rátegye a kezét. Nem csak jogod, emberi kötelességed azt mondani, hogy tedd el a kezedet. Engeded el? Nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, amit csinálni akarsz, de azt tudom, hogy te nem teheted rá a kezedet az én szívemre, az én fogantyúimra. Világos? De is akarom érteni, hogy merre akarsz vinni. Vedd le a kezed onnan. És Istent kérdezem. Mert nem vagyok felelőtlen. Nem arról szól, hogy mostantól én egy teszetosszal nem csinálok semmi, föl se kelek már, nem is élek, én keresztény vagyok. De hogy is élek én. De nem te mondod meg, nem a körülmények mondják meg, nem az üvöltő hang reggel, nem a világnak ez a tébolygott rendszere, hanem egyetlen egy valaki van, aki szerint ítélek, és ez Isten. És észrevetted azt, hogy a lelked mindig kérdez? Észrevetted azt, hogy a lelked mindig megkérdez valakit? Megsértett engem az ember. Hogy is szoktam erre reagálni? Mi szoktam reagálni, hogy hadba vágod? Az most talán nem elég nagy darabnak tűnik, de már egyébként mi a második reakció? És megkérdezem, de kit kérdezek meg? Magamat. És ott vannak a válaszok, ott vannak a sebek, ott vannak a tapasztalatok, az, amit megtanultam az elmúlt évtizedek során, és ami lehet, hogy beteg, úgy értem, nem normális. Úgy értem, ennél van sokkal jobb válasz. De nem kérdezem, hanem csak magamat. És Isten azt mondja, hogy én pedig másképp működtem. Jézus, amikor itt volt a Földön testben, és mintát adott nekünk arra, hogy hogy kell élni, ezt mondta, hogy én önmagamtól nem tehetek semmit. Élj így. És figyelj, semmit se tudok. Addig, amíg meg nem kérdeztem. És utána élj így, az egyetlen, akit kérdezek, az Isten. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És figyelj, mi lehet az a módszer, amivel garantálhatod nagy mértékben, hogy ez jól fog neked működni? Ez. Az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki engem elküldött. Úgyhogy van itt egy hozzáállás, egy elkötelezettség, és ez az, hogy keresem, nem a magam akaratát, van itt egy intenzitás, hogy keresem, de nem a magam akaratát, hanem annak az akaratát, aki engem elküldött. Hogy így nézek az életre, hogy Uram, Te vagy az, aki itt uralkodsz. Te vagy az, akinek hatalma van. Téged kérdeznek. Te vagy az, akinek egyedül helyes az ítélete. Te vagy az, aki szeretsz engem. Te vagy az, akinek a tanácsa tényleg a javamat szolgálja. És keresem az ő akaratát. És ez nem csak egy passzív dolog, hogy ülök, és hagyom, hogy valami bevallítózzon a lelkembe, és amit az majd mond, azt majd megcsinálom, ugye? Ez a passzív elme, az a szándéka, hogy szétválasztja a barátot a baráttól, a testvért a testvértől. Lehetett egy saját gondolatod, egy régi belőzött, beidegződött hozzáállásod, lehetett egy sérülésed, lehetett egy akna, amire ráléptél, egy régi seb, amit most megérített valami és felrobbant, bármi lehetett. De én nem így élek. Azt mondom, hogy én nem úgy ítélek, ahogy az első jött-ment hang parancsol nekem, hanem tudatosan keresem az ő akaratát. És egy nagyon érdekes gondolat, és ezzel be szeretném fejezni. Ez, amit a Róma 6-ban olvastunk, a 20. versben. Amert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Amikor csak egyszerűen átadtam magam ezeknek a kötődéseimnek, ezeknek a hangoknak, akkor véletlenül se történt meg velem, hogy igazságosan cselekedtem volna. Tudjátok, hogy ha erre megyek, nem megyek arra. Ugye? Hogy ha ebben az irányban vagyok, nem vagyok abban. Szolgája voltam a bűnnek, szabad voltam az igazságtól. Nem volt fárasztó bűnösnek lenni, igaz? Ment magától. Ez igaz? Most Isten ugyanezt a példát hozza fel a fordított képre. Azt mondja, amikor odaszánod magadat Istennek, és ez emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat, ez a 19. vers, a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Egy átadásról van szó, aminek az eredménye egy új élet. Egy megtapasztalt új élet. És ez az átadás egy folyamatos cselekvés. De a gyümölcse már magától jön, ezt értitek? A villanykapcsolót mindig át kell kapcsolnom. Olyan ez, mint tényleg jártunk ezzel. Ez az új élet. Tudjátok, milyen nehéz nekem ott világítani? Tudjátok, milyen fárasztó ennyi fényt adni? Igaz? Hát én kapcsoltam föl, nem látnátok? Hogy világítok? Nem, Sanyi, nem te világítasz, még Márka se világít. Az áram, ami átmegy rajta, az okozza. Van egy élet, van egy valóság, ami működik, a kérdés az, hogy te használod-e. És én azt mondom, hogy használom, 5-10 évvel ezelőtt megtettem, akkor fölkapcsoltam. De ez a rossz helyzet az, hogy van egy régi bűnös természetünk, van egy világ, és van egy démoni háború, amiben hívunk állammal lekapcsolni. Ha föl van kapcsolva, akkor szabad vagyok a sötéttől. Értitek? Amikor ég a világítás, akkor szabad vagyok a sötéttől. Nem én hozom létre a világosságot, és nem harcolok a sötét ellen, hogy eltűnjön, hanem világos van, és azonnal szabad vagyok a sötéttől, a macsokat mindig lekapcsolják. És a te hibád, vagy az enyém az, hogy lusta vagy újra meg újra fölkapcsolni. De hát percenként lekapcsolják, akkor percenként kapcsolod föl. De ez engem fáraszt, akkor elvitted az életet.
ez az egyetlen felelősség. Hogy újra meg újra számíts ki ezt az igazságot. Újra meg újra végezd el ezt a kalkulációt. És ez így hangzik, Róma 6-ban volt a definíció, 11. vers. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Krisztus Jézusban. Ti is azt tartsátok magatokról. Azaz, ott van a fény, amely bármikor világíthat. Igen, te hozod létre, nem. Úgyhogy ez nem a tettettel, ez már ott van, a lámpa ott van, csak ha nem tartod annak, hogy ott van, ha nem kapcsolod föl, akkor sötét van. Úgyhogy azzal, hogy te ráállsz erre az igazságra, kezd el működni. És aztán a működése az fárasztó? Nem, az magától megy. De ezt az azt tartsátok magatokról című feladatot lehet, hogy minden percben meg kell tenned, főleg az elején. Minden 10 percben. Aztán megint minden percben. Mert eddig úgy éltem, hogy szolgálja voltam az ünnep. Mindenhez hozzáláncoltam magam. És mindez meggyötört. És tudod, attól, hogy ezt hallottam most egyszer, attól azok a láncok, lehet, hogy egyet kiakasztok, de a másik 3 ott marad, és amikor a másik 3-mal jól megrántanak, akkor én magamtól visszaakasztom a 4. is. Úgyhogy ez egy olyan elvégzett valóság, amit a Golgotai kereszten Isten megtett. Eltemettettünk vele a halálba, megszabadultunk a bűntől, de élünk Istennek. Ez nem a te hiteden múlik, hogy így van-e, ez így van. A hiteden csak az múlik, hogy mennyire működik ez számodra. A tisztának minden tiszta, de a fertőzöttnek, aki nem ez szerint gondolkodik, a hitetlennek, mind elméjük, mind lelkiismeretük megfertőztetett. Vallják, hogy ismerik az Isten, de cselekedeteikkel tagadják. Azt mondom, tudom én ezt. Tudom én, hogy van ott egy lámpa. Tudom én. És megint nincs semmi kárhoztatás, de olyan ritkán kapcsolom fel. És miközben hiszek Istenben, az elmém a mindennapi hozzáállásában, a mindennapi ítéleteiben tagadja ezt a hitet. A mindennapi ítéleteimben nem úgy ítélek, ahogy tőle hallom, hanem úgy ítélem, ahogy a lelkiismeretem mondja, ahogy az elmémbe bevésett emberi parancsok, álomképek, ahogy a sértődöttségem reakciói, ahogy a sebeim, ahogy bármi, nem tudom, ami csak jön, úgy ítélek, ahogy csak jön. És persze van olyan, amit én nem teszek, és van olyan, amit teszek, van nekem jellemem, de az ítéleteim csak akkor lehetnek igazságosak, hogyha úgy ítélek, ahogy tőle hallom, hogyha nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött. És még egy utolsó gondolat, és tudom, hogy mennetek kell. Félelmetes néha azokat a láncokat elengedni. Mert eddig csak azok voltak nekem. És ha bár gyötörtek is, azért adtak is néha enni. Habár téptek is, biztonságban is tartottak egy kicsit. Úgyhogy nem is biztos, hogy szeretem én ezt az üzenetet, hogy azokat a láncokat el kéne vágni. Ez a képnek csak az egyik fele. A másik felére néz, ami arról szól, hogy figyelj, ez mind megvan és lennél. Ez mind azonnal tiéd Istennél, mégpedig egy olyan módon, hogy nem beszélheted el. De neked kell ezt kiszámolnod. Ugye te neked kell ezt felértékelned. Azt mondod, hogy cseréljem le azt a fontosságot, amit a munkám ad, arra a fontosságra, amit Isten ad nekem. Ezt kéred tőle. De a munkámat olyan jól ismerem. Olyan régen élek már benne. Isten való fontosságom, mert talán kétszer gondolkoztam eddig 3 percet az életemben. Nem jelent az túl sokat nekem. Pedig a helyzet az, hogy az Istenben való fontosság végtelen. És hogyha elmérkednénk rajta, ha szerászálnánk perceket, órákat, hétről hétre, hogy ezen a valóságon gondolkozzunk, akkor bizony nagyobbra nőne egy pillanat alatt, mint az a fontosság, amit az üzleted adhat. Vagy az a szeretet, amit eddig kaphattál, vagy a biztonság, amire számítottál. Mind nevetségesen pici ahhoz képest, ami Istennél van. És még valami, hogyha valaki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem odaadta érte, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent neked? Mindentől megszabadultál, mindezektől már nem kell kapnod, mert mindent megkapsz tőle. Biztonságban van. És utána azt mondja, hogy kérlek, amikor te viszonyulsz a dolgokhoz, akkor nem nélkülem viszonyulj, hanem velem. És úgy ítélj, ahogy tőlem hallod. És ne a magad akaratát keresd, hanem az enyémet. De figyelj, tudd, hogy az én akaratomban szeretet van. Abban, amit én mondok, abban egy szerető atyának és egy felelős, a gyereke jövőjére gondoló atyának és egy szerető, önfeláldozó, a gyerekét elkényeztetni akaró anyának a törődése egyszerre van benne. Ezt értitek? Figyelj, Sanyi! Rendben lesz ez a szám. Oké?
Akkor rendben lesz.
Most csak lazíts. 3 hét múlva fogjuk kifizetni. 3 hétig nem fogjuk kifizetni. Úgyhogy 3 hétig nem kell aggódnom miatta. Ha 3 hétig minden nap depressziósan kell ez a te büdös számomra, akkor csak hazavágod ezt a 3 hetet. Jó? Most nem fizetjük ki. Ha? És lehet, hogy nem ezt fogja mondani mindegy, hogy mit mond. De amit mond, az igaz. Amit mond, abban a mindenható Istennek a törődése van. Amit mond, az tiszta. És ha képes vagyok ez szerint a hang szerint élni, akkor vagyok szabad. Ha képes vagyok csak Istentől függni, akkor vagyok szabad. Minden egyéb szabadság csak illúzió. Atyám, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben is. És taníts minket élni. És a Golgotai kereszt, a bevégzett munka, az igazság, amit soha nem kerülhetünk meg, ami mindennek az alapja. Úgyhogy hadd ne kerüljük meg, hadd éljük, hadd lássuk a szívünk legmélyén, hogy mit is tettél. Hogy mink is van. A hozzáállásunk legyen ez, hogy halottnak számítjuk mi is magunkat, de élőnek Istennek. Te drága nevedben, Uram, ezt kérjük, és ha van köztünk valaki, aki esetleg még nem fogadott el téged, mint megváltóját, most lehetőséget adunk, hogy ezt megtegye. Csak el kell fogadni Jézus Krisztust, a bevégzett munkát, amit tett, hogy meghalt a kereszten a bűneinkért, és ő örök életet ad, ezt az életet, ahol szabadok lehetünk mindentől. Mondd neki csak egyszerűen a szívedben, hogy elfogadlak Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, add nekem ezt az életet, ahol mindenem megvan benned, és szabad vagyok minden egyetlen. A te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen.